Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. Az orosz-ukrán háború miatt Varsó próbálja rendezni vitás kérdéseit az Európai Unióval, hogy minél előbb hozzáférhessen az eddig blokkolt helyreállítási alaphoz tartozó pénzügyi forrásokhoz. Magyarország helyzete ennél némileg bonyolultabb. Hamarosan erről hallhatnak. De előtte Lengyelország megváltozott Európa politikájáról. Kedden a magyar miniszterelnök legfontosabb közép-európai politikai szövetségesei szálltak vonatra Lengyelországban, hogy az ukrán elnökhöz utazzanak. Mateusz Morawiecki lengyel, Petr Fiala cseh és Janez Janša szlovén miniszterelnök, valamint Jaroszláv Kaczynski Lengyelország miniszterelnök helyettese, a Jog és Igazságosság kormánypárt elnöke is Kijevbe látogatott, ahol találkoztak Volodymyr Zelenszkijjel. Mitrovics Miklós történésszel, Lengyelország szakértővel beszélgettem.
Hát Lengyelország mindig is törekedett arra, hogy az Európai Unióban a nagy játékosok között tartsák számon. Ez persze nem mindig sikerült. Nyilvánvalóan, ameddig a polgári platform, a jobbközép polgári platform és Donald Tusk volt a kormányon, addig ez inkább sikerült. Jaroszláv Kaczynszki vezette Jog és Igazságosság, ugye az eurokritikus pártok közé tartozik, amely azért gyakran konfrontálódott Brüsszelre, de itt most ugye egy másik ügy van.
Hát nem, hogy gyakran, hát szinte állandóan konfrontálódott, most viszont egy különítmény ment el Kijevbe Zelenszkij elnökhöz, és nem csak a miniszterelnök, hanem az ön által említett Kaczynszki is pártelnökként. Mi ennek az oka? Miért csatlakozott ehhez a csapathoz?
Hát, mint mondtam, ez most egy másik ügy van. Most jelenleg ugye azzal, hogy kitört az ukrán-orosz háború, Oroszország megtámadta Ukrajnát, Lengyelország lényegében ezt a saját szuverenitása és függetlensége elleni veszélynek tekinti. Tehát abszolút más a helyzet. Most teljesen lényegtelen a lengyel kormány számára, hogy mondjuk a bírósági rendszer hogyan alakul át, vagy hogyan nem alakul át. Ez most talán nem is tudok azt mondom, hogy huszadrandú kérdés Varsó számára. Az viszont elsőrendű kérdés, hogy mi lesz Ukrajnával, hol húzódnak majd meg az orosz határok, mi lesz a régióval, mi lesz abban Lengyelországgal. És ebben a lengyel kormány egyértelműen vezető szerepet akar vállalni, hogy Ukrajna szószólójaként lépjen fel az Unióban, a NATO-ban, egy mielőbbi uniós csatlakozás, de legalább egy társulási szerződés aláírásáig, hogy lényegében megakadályozza a további orosz térnyerést, az orosz politikai befolyásszerzést. Ugye úgy tűnik, hogy katonailag ezt nehéz megakadályozni, feltételezhetően mindenki számol valamiféle területi veszteséggel, de hivatalosan természetesen egyetlen négyzetcentiméterről sem mond le sem Kijev, és hát ebben Varsó az első számú támogatója.
És ennek a nyomatékosításához nem volt elég Mateusz Morawiecki?
Azt gondolom, hogy nem, hiszen a Kaczynszki testvérek, ugye az elhunyt Lech Kaczynszki elnökként lényegében ennek a lengyel keleti politikának az emblematikus figurája volt. 2008-ban ő repült el az orosz grúz háború alatt Tbilisibe, éppen mikor már felszállt a gépe, már lőtték az oroszok a repteret, sokan kritizálták is ezért a veszélyes manőverért, de akkor is elmondta, és lényegében ugye ezt a pártja, a testvére, és hát a Morawiecki miniszterelnök is folyamatosan hangsúlyozza ezt az örökséget, hogy ott kell lenni a lengyel politikusoknak, erőt kell mutatni a lengyel politikusoknak, akár személyesen is, nem csak szóban. Úgyhogy ez szerintem abszolút ennek a lengyel politikának a következménye. Én nem láttam ebbe semmi meglepőt. Természetesen ez egy rendkívül kockázatos út, hiszen három miniszterelnök, illetve miniszterelnök helyettes, ugye Kaczynszki ebben a pozíciójában is vett részt ebben a rendezvényen. Elmegy egy háborús övezetben, ez elég veszélyes tud lenni. Egyébként a szlovák miniszterelnök ezért nem ment, mert lebeszélték róla a biztonsági szakemberei, de mondom, Lengyelországban ez azt hiszem, hogy teljesen természetes, és gondolom úgy látták a lengyelek, hogy a NATO vagy az EU kevés erőt mutat Oroszországgal szemben.
Ugye ez a delegáció az Európai Unió, az Európai Tanács nevében, az állam és kormányfők nevében látogattak el Kijevbe. Ez változtathat egyébként a lengyel-EU-s viszonyon is, mert ugye ott vannak azért vitás kérdések, ugye a helyreállítási pénzeket is még visszatartja Brüsszel Varsó számára.
Igen, azt gondolom, hogy most a háború miatt ezek a kérdések lekerültek a napirendről, de nem örökre, el lettek halasztva, mondhatjuk így. Azt gondolom, hogy nagyon sok minden függ attól, hogy mikor lesz vége ennek a háborúnak, hogyan fog végződni a háború, a lengyel politika hogyan fog ebből kijönni. Ha győztesként jön ki, akkor szerintem jóval nagyobb eséllyel, nem azt mondom, hogy keresztül tudja vinni az akaratát Brüsszelben, mert azt hiszem, hogy vannak olyan alapelvek, amiből Brüsszel akkor sem enged, hogyha a lengyel elnök békét teremt, de most persze túlzok, mert nem tud egyedül békét teremteni, de abban az esetben sem lehet bizonyos alapelveket átlépni, vagy olyan engedményeket tenni, ami nem felel meg az Európai Uniós normáknak. De azt gondolom, hogy Varsó is látja a tétet, számukra sokkal fontosabb itt a keleti határvidéken, hogy megoldódjon számukra megnyugtatóan az ügy, értem ez alatt, hogy Oroszország hadserege vonuljon ki Ukrajnából, mint az, hogy most tovább erőltessenek olyan jogállamisági kérdéseket Brüsszelben, ami egyébként láthatólag nem megnyerhető.
De ezek szerint akkor van, vagy lehet hajlandóság Varsó részéről, hogy bizonyos kérdésekben engedjenek az Európai Unió számára, és akár a bírósági reform, vagy más ügyben visszalépjenek az eddigi álláspontjukból?
Én azt gondolom, hogyha az a tét, hogy a serpenyő másik oldalában, másik oldalán tudnak nyerni, akkor vissza fognak lépni bizonyos kérdésekben. Ez megint más kérdés, hogy ez milyen belpolitikai következményekkel jár, hiszen tudjuk, hogy nem egyedül a jog és igazságosság kormányoz, hanem van két kisebb jobboldali párt a koalícióban, és ugye Zbigniew Ziobro, az igazságügyminiszter erőlteti főképpen ezeket a reformokat, vagy átalakításokat, amelyeket az Európai Unió is kritizál. De ez most azt gondolom nem releváns a lengyel belpolitikában sem. Az, hogy mi lesz majd, ha béke lesz, ezt nehéz megjósolni, de azt gondolom, hogyha a lengyel politika szája íze szerint oldódik meg ez a háborús konfliktus, akkor hajlandóak lesznek valószínűleg lemondani bizonyos olyan törekvésekről, amelyeket az EU kritizál.
Elképzelhetőnek tartja, hogy Lengyelország az Európai Unió fenegyerekes státuszából előrébb lép, és méretéhez hasonlatos politikai erőre is szert fog tenni? Egy maga önállóan, adott esetben a másik három visegrádi országtól függetlenül?
Hát ezt nagyon nehéz megjósolni. Az biztos, hogy Lengyelországnak vannak középhatalmi regionális ambíciói, amit az Európai Unióban is szeretne érvényesíteni. De hát azért, ha most már a békeidőre tekintünk, visszaáll esetleg a régi rend valamilyen formában, akkor azért számolni kell Lengyelországnak mindig Németországgal, Franciaországgal. De azt sem gondolom, hogy a visegrádi országok rovására próbálna Lengyelország előnyt szerezni. Látjuk, hogy azért Csehország, Szlovákia miniszterelnöke benne volt ebben a kijevi látogatásban, még akkor is, ha a szlovák miniszterelnök.
Szlovénia.
Igen, szándékosan mondtam Szlovákiát, mert ő is benne volt, csak mint mondtam, biztonsági okokból végül nem ment el. Szlovénia miniszterelnöke elment. Én azt gondolom, hogy a regionális együttműködés Lengyelország számára fontos. Ez volt annak idején a három tenger kezdeményezésre elkeresztelt projekt is, ami egyrészt Oroszországtól egy energiafüggetlen régióban gondolkozott, illetve hát katonai biztonságot is feltételezett, infrastruktúrális és egyéb fejlesztéseket is terveztek észak-déli irányban. Hát nem tudom, hogy ezek a kezdeményezések milyen formában, de elő fognak jönni az elkövetkező időben. Itt az a kérdés persze, hogy a többi régió, többi állam, mint például a magyar állam vezetése hogyan fog viszonyulni ezekhez a kezdeményezésekhez a jövőben. A múltban nem túl pozitívan viszonyult ezekhez a kezdeményezésekhez, ezt meg kell állapítani.
Mitrovics Miklós történészt, Lengyelország szakértőt hallották.
Brüsszeli hét.
Az EU Monitor főszerkesztője szerint az orosz-ukrán háború miatt Varsó próbálja rendezni a vitás kérdéseit az Európai Unióval, hogy minél előbb hozzáférhessen az eddig blokkolt helyreállítási alaphoz tartozó pénzügyi forrásokhoz. Gyévai Zoltánt kérdeztem.
A jogállamisági viták, ugye azok függetlenül attól, hogy Ukrajnában mi történik, azok továbbra is tartanak, ezek megvannak a megfelelő keretük, hogy ezek több szinten zajlanak. Van egy hetedik cikk szerinti eljárás, az halad a maga útján, aztán van ugye ez a költségvetést védő jogállami feltételrendszer, ami még nem lett beélesítve, de való láthatóan már most az ukrán válságnak lesz egy olyan hatása, hogy ezt az eszközt az Európai Bizottság, ha egyáltalán, akkor valószínűleg több hónapos késéssel fogja csak majd beélesíteni.
Ugye az Európai Parlament az azonnali működtetést követel, de akkor ezek szerint most nem hallgatnak az EP-re.
Most, amikor az ukrajnai válságban, az ukrajnai háborúban valóban értelmet nyer az a kifejezés, az Európai Unió egysége, a nyugat egysége mennyire fontos, vajon empatikus lépés lenne ez, racionális lépés lenne az Európai Bizottság részéről tulajdonképpen beindítani egy ilyen eljárást, aminek ugye a végső eleme, a végén, a legvégén, egy olyan 7-9 hónapos eljárás végén ott leselkedik a forrás megvonás veszélye. Miközben az Európai Unió most önti a pénzt Lengyelországba is, vagy Magyarországra is, hisz annak érdekében, hogy az a menekült áradattal szemben ezek az országok meg tudják állni a lábukat, és nem csak azért, azért is egyébként tudják segíteni érdemben.
Egyébként ez a pénz, bocsáss meg, mert ugye a helyreállítási alapról beszélünk, de kapnak plusz pénzt ezek az országok az ukrán-orosz háború miatt is?
Igen, abszolút, tehát ugye erről már van egy döntés, hogy 500 millió eurót fognak a Ukrajnának és az Ukrajnával határos országoknak az erőfeszítésére, illetve menekült ügyi erőfeszítésére fordítani.
Tehát akkor Románia, Magyarország, Szlovákia és Lengyelország is kap.
Igen, ez a határos országokról van szó alapvetően. Ennek az elosztása még nem világos teljesen, de ez a döntés tulajdonképpen most már megszületett, elvileg megszületett, és meg is fog történni. Most ami a többit illeti, a többi részt illeti. Tehát azért látható, hogy ugye vannak, ahogy ma említettem, párhuzamosan zajlanak a különböző jogállamisági viták. Úgy dinamikátkozott teljesen ebbe, ahogy említettem, az ukrajnai háború, hiszen egyrészt, ahogy mondtam, hogy se az empátia, sem a gazdasági érdekek pillanatnyilag nem azt diktálják, hogy az Európai Bizottság gyorsan megnyomja, azonnal megnyomja ezt a start gombot, akkor is egyébként, ha úgy látja, hogy a helyzet megérett rá, viszont van egy másfajta dinamika is. Lengyelországot pszichológiailag is közelebb hozta az Európai Unióhoz, és ez olyan pozitív folyamatokat indíthat el, sőt, már el is indított bizonyos jelek szerint, amik elvezethetnek ahhoz, hogy néhány héten belül a Lengyelország esetében meg lesz a jóváhagyás a helyreállítási tervhez. Lengyelországnak 36 milliárd járna ebből visszaemtétendő támogatás, és ne felejtsük el a mostani nehéz gazdasági helyzetben, hiszen mindenki tudja, hogy az Európai Uniós növekedésre drámai hatással lesz, ami történik most ukrajnai fronton. Lengyelország, ha úgy tetszik, tett egy lépést az Európai Unió felé, és viszont lépésre is talált. Lengyel Varsó és Brüsszel egy új dinamizmusba került.
Ugye az Európai Uniónak voltak Lengyelországgal szemben is jogállami elvárásai különböző jogszabályokkal kapcsolatban. Azokkal mi lesz?
Igen, ugye alapvetően Lengyelország esetében az a különbség a magyarországihoz képest, ez a jogállami vitát illetően, hogy ott nagyon jól láthatóan nem az egyetlen probléma, de a fő probléma az igazságszolgáltatás függetlensége. Ugye a lengyel kormány az elmúlt években visszatérően támadást intézett az igazságszolgáltatás függetlensége ellen, és ennek egyfajta szimbólumává vált az a fegyelmi tanács, ami a legfelsőbb bíróságnál működik, és ami lehetővé teszi a bíráknak a sakban tartását. Az Európai Bizottság jelezte már korábban is, országspecifikus ajánlások formájában is egyébként, ennek a törvénynek az eltörlése és módosítása nélkül esély sincs arra, hogy a lengyelek megkapják a pénzt. Úgy tűnik, hogy itt viszont elindult a folyamat, még nem tartunk ott, nem jelentették be konkrétan, de elképzelhető, hogy a lengyel parlament néhány héten belül megszavazza ezt a módosítást, és úgy gondolom, hogy ez lesz az az áttörési pont, amivel tulajdonképpen megnyílik az út a pénzeknek, tulajdonképpen a helyreállítási pénzeknek a jóváhagyása előtt.
De akkor lényegében ezzel lezárulhatnak végérvényesen az Unió és Lengyelország közötti viták, ami miatt ugye megakadt az ottani helyreállítási csomagnak az elfogadása is?
Én úgy gondolom, hogy ez az első, de fontos lépés egy olyan folyamatban, amit meglátunk majd, hogy hogyan fog alakulni a jövőben. Egyelőre szerintem nyitott kérdés, és nincs ember, aki megmondja azt, hogy ami most történik Ukrajnában, és ez az egymásra találás, ami az Európai Uniót és Varsót is mostában a nyugati, ugye az Egyesült Államokat is jellemzi általában, hogy ennek hosszú távú tartós hatásai lesznek. Magyarán, ha nagyon le akarom egyszerűsíteni a dolgot, Lengyelország számára fontosabb-e az, hogy támadja folyamatosan az igazságszolgáltatás függetlenségét, vagy pedig arra gondoljon, hogy van egy orosz veszély, egy krónikus, akut és krónikus orosz veszély, és ehhez jobb, hogyha magunk mögött tudjuk a Nyugat és az Európai Unió támogatását, ezért félreteszem esetleg azokat az ordas szándékokat, amelyek mondjuk a jogállam aláásására irányulnak. Ez a kérdés szerintem nyitott kérdés, de szerintem rövid távon ez az első lépés, ez anélkülben megváltoztatja a dinamikát. A jogállamisági eljárásokat, ezt meg fogjuk látni igazából, hogyha Lengyelország a pénzhez hozzá is fog férni, hogy milyen hatással lesz a többi jogállami vitára. Én úgy gondolom, hogy akkor abban az esetben, ha igazságszolgáltatás frontján sikerül oldani a feszültségeket, nyilván az Európai Bizottság nem fogja majd elküldeni azt a levelet, a lengyel kormánynak, ami elindítaná ezt a feltételrendszert, és ami a pénzmegvonáshoz vezethetne.
Most ezzel szemben mi van Magyarországon?
Magyarország egy kicsit egy más eset. Azt hiszem, hogy más eset, bár ugye nyilvánvalóan Budapest számára nagyon lényeges és életbevágóan fontos az, hogy Varsóra most is szapadjon. Ha Varsó viszont lelép erről a mostani pályáról, akkor Budapestnek ezt valamilyen mértékben szerintem követnie kell, ha tényleg az a legfontosabb alapelve, alapvetés, hogy szükség van szövetségesekre, és Varsó az. Magyarország esetében az terheli a dolgot, miközben Varsóban és Budapestben az ugyanaz volt, hogy jogállami fronton vitában áll az Európai Unióval, addig Budapest esetében az is probléma volt, hogy Varsótól eltérően ugye orosz barátnak minősítették, vagy orosz barátnak tekintik, akármit is mondunk, túlságosan talán dörgölőzött közel került Oroszországhoz. Ez, ha úgy tetszik, volt, ugye most már hivatalosan nincsen ilyesmi, de azért itt van egy orosz probléma is valahol. Az oroszok megítélése, az oroszokhoz való viszonyulás, stb. És ugye ezért nem könnyű ebből a helyzetből most ugye követni Varsót sem. Van egy másik dolog is. Ugye Magyarország esetében azt is tudjuk, hogy említettem azt, hogy a lengyelek esetében igazságszolgáltatás függetlensége a fő probléma, viszont Magyarország esetében ugye azt szokták mondani Brüsszelben, hogy itt rendszer szintű probléma van, ugye amikor elindult a 7. cikk szerinti eljárás, akkor egy széles problémák széles körét tárta fel az Európai Parlament, amely indított az eljárást, tehát itt azért nem egyszerűen arról van szó, hogy egy kérdést rendezni kell ahhoz, hogy utána a probléma már a megoldás útjára kerüljön. Tehát sokkal bonyolultabb a helyzet. Aztán van még egy szempont, hogy a magyarországi választások tudva levő volt, hogy nem fog az Európai Bizottság megnyomni ezt a feltételrendszerre vonatkozó startgombot majd a magyar választások előtt. Az ukrán válsággal, ukrajnai háború kapcsán ez szerintem még inkább el fog tolódni. Tehát itt is felvetődik a kérdés, hogy nem ez az a pont, amikor Magyarországnak érdemes esetleg, ugye, mert hogy magyar gazdaságnak is szüksége lesz, különösképpen most majd az uniós forrásokra, hogy a másik oldalon, tehát a helyreállítási alapok esetében esetleg lépnie.
Csak ugye itt több probléma is van, és ugye az országgyűlési választással párhuzamosan van egy népszavazás is, amit a kormány gyermekvédelminek mond, de tulajdonképpen a pedofil törvényre épült rá egy jogszabálycsomag. Ez ügyben is kampányol jelenleg a kormányzat, és kvázi ez is egy méregfoga az Európai Unió irányába. Ez továbbra is fenn fog maradni.
A vita felmarad, de ne felejtsük el, hogy ezt a vitát, ezt a kérdést, ezt a jogi útra terelte az Európai Bizottság, meg az Európai Unió egyébként, amikor egy eljárást, egy kötelezettségszegési eljárást indítottak el Magyarország ellen. Sokszor felvetődik, hogy miért indult ez el, de én emlékeztetnék arra mindenkit, hogy 7 jogcímet talált az Európai Bizottság. Nem biztos, hogy mind a 7 jogcím majd megállja a 7 az Európai Bíróság előtt, de 7 jogcímen is úgy gondolják, hogy 7 sebből vérző magyar jogszabáról van szó. Amint tehát vannak bizonyos vélemények, ez egy érdekes kérdés lesz egyébként, hogy vajon ez a gyermekvédelmi törvény megállja, majd a választások után megállja majd a helyét, vagy pedig szükség lesz a módosítására, vagy pedig adott esetben ez az ügy is majd az Európai Bíróság előtt végzi majd. Ugye nem mindegy, hogy mikor fog ez a lépés bekövetkezni, hiszen az utolsó esetben a bírósági döntés esetében akkor még azért legalább egy évet várni kell majd rá, hogy ez bekövetkezzen, vagy akár hosszabb időt is.
Summa summarum egyébként Magyarország mikor férhet hozzá, vagy mikor nyílik meg Magyarország számára ez a helyreállítási csomag, a helyreállítási terv elfogadása?
Az világos, hogy Magyarországnak ahhoz, hogy ez a pénzhez, ez a forráshoz hozzájusson, a lengyelekhez hasonlóan engedményeket kellene tennie Brüsszelben. Ugye tudjuk, hogy van egy lista, amit Brüsszel rendszeresen a magyar kormány óra alá dug. Egyelőre erre nem volt megfelelő, a Brüsszel szerint megfelelő válasz, ezért egyelőre nincs megállapodás, nincs jóváhagyás. Tehát én úgy gondolom, hogy a magyar kormánynak itt nyilván mélegelnie kell a mostani helyzetet, az, hogy mennyire lesz szüksége forrásokra, és mennyit hajlandó beáldozni ezek érdekében. Viszont nagyon fontos az, hogy mindez természetesen akár idézőjelbe is kerülhet egészen addig, ameddig a választások nem kerül sor. Hiszen a választások után ugye minimum 2 lehetőség van. Az egyik az, hogy a Fidesz megnyeri a választásokat és folytathatja. Akkor viszont valószínűleg nem feltétlenül ugyanazt a magatartást fogja, ugyanúgy fog hozzá viszonyulni ez a kérdéset, mint korábban. Ugye több engedményt tehet esetleg Brüsszelnek. A másik pedig, ha az ellenzék nyer, akkor nyilván ez a kérdés nem is így vetődik már fel.
Gyévai Zoltánt, az EU Monitor főszerkesztőjét hallották. Ezzel véget ért a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten várom Önöket. Akkor is számítok majd a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!